Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Ezékiel próféta könyvéből olvassuk. Az első rész első 11 verséből, valamint a 24. versről a második rész második verséig. Tehát Ezékiel próféta könyvének első részében az első 11 vers, valamint a 24. verstől kezdődő szakasz így szól. A 30. évben, a 4. hónap 5-én, amikor a fogságban élő nép közt voltam a Kébár folyó mellett, megnyílt az ég, és isteni látomásokat láttam. A hónap 5-én, Jójákim király fogságba vitelének 5. évében szólt az Úr igéje Ezékiel paphoz, Búzi fiához, a Káldeusok országában a Kébár folyó mellett. És megragadta őt ott az Úr. Láttam, hogy forgószél jött észak felől, nagy felhővel és egymást érő villámlással, körülötte fény özönnel. A közepéből, a villámok közül, mintha ezüstös csillogás tündöklött volna, négy élőlény alakja volt ott. Ilyennek látszottak. Emberhez hasonló alakjuk volt, de mindegyiknek négy arca, mindegyiknek négy szárnya volt. Lábaik egyenes lábak voltak, de lábfejük olyan volt, mint a borjúláb. Ragyogóak voltak, mint a fénylő réz. Szárnyuk alatt négy felől emberi kezek voltak. Mind a négynek több arca és szárnya volt. Szárnyaik összeértek, egyiké a másikéhoz. Nem kellett megfordulniuk, mikor jártak. Mindegyik előre nézve tudott menni. Ilyen volt az arcuk. Volt emberarcuk, de volt oroszlán arca is, mind a négynek jobbról, bika arca is volt mind a négynek balról, és volt sas arca is mind a négynek. Ilyen volt az arcuk. Felső szárnyai ki voltak terjesztve. Ez a két szárny összeért, egyiki a másikéval, kettő pedig eltakarta testüket. A 24. verstől. És amikor jártak, olyannak hallottam szárnyaik zúgását, amilyen a nagy vizek zúgása, mint a mindenható hangja. Hangjuk zúgása olyan volt, mint egy tábor morajlása. Mikor megálltak, leeresztették szárnyaikat. És egy hang hallatszott a fejük fölött lévő boltozatról, amikor megálltak és leeresztették szárnyaikat. A fejük fölött lévő boltozaton fölül egy zafírfényű trónus alakja látszott, a trónus alakja fölött pedig emberhez hasonló alak látszott. Ezüstösen csillogónak láttam, derekától fölfelé úgy látszott, mintha tűz fogná körül, derekától lefelé pedig úgy láttam, mintha fényözön venné körül. A körülötte lévő fényözön olyannak látszott, mint a szivárvány, amely a felhőkön szokott lenni esős napon. Ilyen volt az Úr dicsőségének látványa. Mikor megláttam, arcra borultam, és hallottam, hogy valaki megszólal, és ezt mondta nekem, emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. Miközben beszélt, lélek áradt belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük néked, hogy ma is összejöhettünk azért, hogy előtted megálljunk és imádjunk téged. De kérünk téged arra, hogy mosogassál meg, tisztogassál meg bennünket minden bűnünktől, mert különben ezt nem tehetjük meg. A közeledbe nem jöhetünk. A templomba eljöhetünk, de a közeledbe nem. Mert a te szentséged megemésztene bennünket. Elpusztít bennünket. Ezért jövünk, és szólunk hozzád először is, hogy Jézus Krisztusért, a te áldott fiadért, bocsáss meg a mi bűneinket, tisztogass meg minket. És tégy alkalmassá arra, hogy megnyíljanak a füleink, és meghalljuk a te szavadat, tégy alkalmassá arra, hogy azt el tudjuk hinni, és aztán tudjuk azt követni is az életbe. Kérünk téged arra, hogy ragyogtass föl nekünk is ma a te dicsőségedet. Add, hogy ahogy elmúlt vasárnapon láthattuk szeretetedet, ahogy megnyilvánult, hadd lássuk most úgy szentségedet is az íge fényében. Kérünk, hogy szent lelked tárja fel előttünk az elrejtett titkokat, és legyen ő, aki munkálkodik a szívünkben, miközben az igédre figyelünk, hogy ne hiába figyeljünk a te szavadra. hogy ne menjünk el innen ugyanúgy, ahogy bejöttünk ide, hanem változzunk téged imádó, téged szerető, téged mindenek fölött tisztelő emberré. Kérünk téged, hogy erre segíts el, és ebben erősíts meg mindnyájunkat, akik itt lehetünk ma. Köszönjük néked, hogy egybe sereglethetünk, köszönjük te néked, hogy reát figyelhetünk. Kérünk, légy irgalmas hozzánk, szólj hozzánk is. Amen. Ige hirdetésre készülve, testvéreim, énekeljük a 173. dicséretünket. A 173. dicséret így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Isten tiszteletünk alapigéjét Ézsaiás próféta könyvének 6. részéből olvassuk, az első 7 versből. Ézsaiás könyvének 6. részében a nevezett versek így szólnak. Uzziá király halála évében láttam az urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges, palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takarta el, 2-vel a lábát takarta el, 2-vel pedig repült. S ezt harsogták egymásnak, felváltva, szent, szent, szent a seregek, ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, melyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta, íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az úrszavát hallottam, amint ezt kérdezi, kit küldjek el? Ki lesz a követünk? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az élő Istenről beszélünk, gondolkodunk, de nem a magunk sejtései, érzései vagy esze alapján, hanem az ő bibliai kijelentése alapján. Mert egyáltalán nem számít, hogy valaki milyennek érzi, véli vagy sejti őt, mert ő olyan, amilyennek magát kijelentette, kinyilatkoztatta a Bibliában. Meg kell hallgatnunk őt, és azt, amit magáról mond, hogy igazán ismerjük meg. És hogyha arra hallgatunk, amit ő mond magáról, akkor ha nem is tökéletesen, nem is kimerítően, de mégis igazán fogjuk őt megismerni. Különben meg csak feltételezéseink lesznek róla, de valójában semmit sem tudunk biztosan és helyesen. Gyakorlatilag fabrikálunk akkor magunknak egy bálványt, a magunk képére és hasonlatosságára. Szükséges, hogy az Isten kinyilatkoztatásához forduljunk a Bibliához, és engedjük, hogy ott ő beszéljen nekünk magáról, és a vele kapcsolatos gondolatainkat szépen kitisztogassa és helyesbítse. Az elmúlt vasárnap A szeretetéről mondottakat kutattuk valamilyen kis mértékben, ma pedig ugyancsak egy kis mértékben a szentségéről mondottakkal szeretnénk megismerkedni. Isten szentsége. Először is miért beszélhetünk mi erről? Azért beszélhetünk arról, hogy Isten szent, mert ő magát kijelentette, és ilyennek jelentette ki. Nagyon sok bibliai igét tudunk felidézni, ahol maga Isten így mutatkozik meg. Így mutatkozik be az embereknek. Ő nem csak az embereknek mutatkozott be így, hanem a szeráfoknak is. Olvastuk itt Ézsaiás könyvét, hogy a szeráfok magasztalják őt, és mondják háromszor, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Ezt nem ők találták ki, hogy az Isten ilyen. Nem ők ötlötték ki, nem ők ragasztották rá Istenre ezt a jelzőt, hanem ezt ők azért mondták, mert őnekik Isten ezt így megmondta. Isten érzékeltette velük is, nekik is kijelentette, hiszen ők is csak teremtményei. Isten nekik is kijelentette, hogy ő ilyen, és ők ezért mondták. És amikor Ézsaiás beavatja Isten ebbe a titokba, és megadja neki látomásban, hogy így lássa őt, körülvéve a szeráfoktól, akik őt szentnek mondják, akkor Ézsaiás is megtudja, Ézsaiásnak is kijelenti az Úr, hogy ő a szent, a háromszor szent Isten. Ez visszhangzik Ézsaiás próféta könyvének más részeiben is, például a 43. részben az Úr azt mondja neki, hogy én az Úr, szent istenetek vagyok. Ott is így mutatkozik be neki az Úr. És mivel az Úr így mutatkozik be, ezért Ézsaiás próféta úgy nevezi Istent, hogy Izrael szentje. Az ő könyvében emlékeim szerint 29-szer van benne ez a kifejezés. Így reagál Isten kijelentésére, hogy így nevezi őt Izrael szentje, a szent Isten. De hát nem csak Ézsaiásnál mutatkozik be így az Úr, és nem csak ott mondja magáról, hogy ő szent, hanem már Mózesnek is kijelentette. Mózes 3. könyvében olvassuk többször is, hogy Isten mondja, hogy ő szent Isten. Például, amikor azt mondja, hogy legyetek szentek, mert én az Úr a ti Istenetek szent vagyok. Én szent vagyok, mondja. Vagy amikor óvja a népét, meg ne fertőztessétek, be ne mocskoljátok az én szent nevemet. Mert az én nevem szent név. Izrael nem véletlenül nevezte Istent, nem csak Ézsaiás nyomán, hanem már előtte is, szent Istennek. Ő a szent. Van, amikor nem is mondják, hogy szent Isten, hanem csak annyit mondanak, a szent. A szent. Ő a szent. Csodálatos az a kijelentés, amit Hóseás prófétánál olvasunk. Azt mondja az Úr, Isten vagyok én, és nem ember. Szent vagyok köztetek. Szent vagyok köztetek. És olvassuk más, például Ezékiel próféta könyvébe is, akitől a lekciót olvastam ma, Ezékiel könyvébe is olvassuk ezt a csodálatos kijelentést, hogy megismertetem szent nevemet népemmel. Én az Úr, Izrael szentje vagyok. Ezékiel könyve 39:7. Csodálatos, ahogy Isten így mondja ezt magáról újra, és csodálatos az is, ahogy erre reagálnak azok, akik ezt hallják. Nem Ézsaiásnál láttuk, hogy ő is utána úgy reagál, hogy Istent úgy nevező, hogy Izrael szentje, a szent Isten. De hát olvassuk máshol is, például Dávid király a Zsoltáraiban újra meg újra Istent szentnek nevezi. 71. Zsoltárban, 78-ban, 89-ben újra meg újra jön ez a neve Istennek. Így reagálnak, hogy szentnek nevezik, elismerik őt szentnek. Anna, aki Sámuelnek volt az édesanyja, hálaadó imádságot mond, és mondja, nincs olyan szent, mint az Úr. Rajtad kívül senki nincsen. Ő is elismeri Istennek ezt a szentségét. De így másik hölgyet is emlékezzünk, az Mária, aki a hála énekében mondja Istenről, hogy szent az ő neve. Szent az ő neve. Újra és újra visszatér ez a reakció azok részéről, akiket elér Istennek ez a kijelentése, hogy ő szent. Ők meghajolnak és elismerik ezt. Te vagy a szent. Miért beszélhetünk erről egyáltalán? Azért, mert Isten így mutatkozik be. És ezért ismerték el mások is, és mi is ezért ismerhetjük el őt ilyennek. De nézzük a második gondolatkört, hogy mit is jelent ez a szó, hogy szent. Maga ez a szó azt jelenti az eredeti héber nyelvben, hogy külön választott, elkülönített. És itt jelesül Istenre kell értenünk, hogy ő elválasztott, elkülönített. De mitől? Kérdés, mitől? Nos, legalább két dologtól, testvérek. Az egyik, amiről először fogok beszélni, az a teremtett világ. A teremtett világ mindenestől. A másik pedig a bűn, a tisztátalanság, a mocsok. Tehát először is Isten szentsége jelenti azt, hogy ő nem teremtmény. Nem a teremtmények között van a helye, hanem a teremtmények fölött áll, mint az összes teremtménynek a teremtője. Ez az ő úgy mondjuk természet fölöttiségét jelenti, vagy transzcendenciáját idegen szóval. Azt jelenti, hogy senkivel nem sorolható egy sorba a világon, a teremtett világon. Senkivel és semmivel, mert ő felette áll ennek a teremtett világnak. Fölötte áll. Oda fenn van, ahogy a Biblia használja ezt a képet, hogy érzékeltesse velünk. Mi meg ide lenn. Ő egyszerűen, testvéreim, nem áll a véges teremtményekkel, vagyis mondjuk velünk, egy síkon. Nem egy kategóriában van velünk. Semmi teremtményével nem lehet egy szuszra említeni. Ő természet feletti személy. Szent. Kívül van a teremtett világon. Úgy, hogy egyébként be tud avatkozni a teremtett világba, de mégis kívül van rajta. A szentség, testvérek, ebbe az értelembe azt jelenti, hogy borzasztó különbség van köztem, meg mi köztünk. Kiáltó különbség van köztem, meg mi köztünk. Mi egy sorba vagyunk az állatokkal, és a növényekkel, és a dolgokkal, a halott dolgokkal. Még akkor is, hogyha mi ezek között kiemelt szerepet bírunk, mert Isten a teremtettségnek a fejévé tette az embert. De nem vagyunk Istennel egy szinten és egy kategóriába. Erre utal először is ez a szent kifejezés. És testvéreim, ez egyáltalán nem egy olyan nagyon könnyű dolog, mármint hogy ezzel szembesülni. Mert amikor a végtelen találkozik a végessel, és a korlátolt találkozik a korlátlannal, vagyis Isten találkozik velünk, velem, akkor minket rögtön ráébreszt arra, hogy mi kik vagyunk. Mennyire nagy nullák vagyunk hozzá képest, miközben a sátán azzal hitet bennünket, és mi is hitetjük magunkat azzal, hogy mi vagyunk az Isten, és mi szabjuk a törvényt önmagunknak, és úgy élünk, hogy akarunk. Nagyon szívmelengető a sátán kísértése, csak egy óriási nagy hazugság. Amikor Isten megjelenik az ő igéjében, akkor, és szembesülünk vele, akkor ő ebből a tévhitünkből masszívan kiábrándít bennünket. És úgy mondom, a helyünkre tesz bennünket, de ez egyáltalán nem olyan nagyon könnyű dolog a mi számunkra. Mert az ember ilyenkor elkezd félni. Elkezd félni, testvérek, elkezd remegni. A Szentírásban valahányszor csak Istennel, az élő Istennel találkozik valaki, akár Ézsaiás, akár Ezékiel, akár Dániel, akár Mózes, akár János apostol, majd mindjárt mondok még valakit, mindenki elkezd remegni. A Szent Isten jelenlétében rászakad az emberre a félelem, testvére. És megvan ennek a magyarázata, hogy miért. De így van. Az ember érzi, hogy egy más kategóriájú lényel találkozik, mint ő. Aki messze fölötte áll, nem a haver, nem a barátnő, nem a szomszéd, nem a munkatárs, hanem valami iszonyat különbség van közte és köztem. Túlságosan nagy nekem. Ő végtelen, én véges vagyok, ő korlátlan, én meg ilyen korlátolt vagyok, teremtmény vagyok, ő meg a teremtő. Ezt érezte meg Péter is, amikor az Úr Jézus előtt állt a csónakba. A csodálatos halfogás után Péterre rászakad, sok minden rászakad, de rászakadt az is, hogy fölismerte Jézusban az Istent, a Szentet ismerte föl benne. És akkor azt mondja, távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Menj innen, a közelemből. Nem bírom elviselni a jelenlétedet. Megsemmisít a jelenléted engem. Péterre a teremtettsége is rászakad. Testvérek, ha mi jövünk a templomba, s otthon a kezünkbe vesszük az ígét, és a Szent előttünk felragyog, és valóban felragyog az ígéből, Szent Lelke erejével, akkor mi is kezdjük magunkat a helyünkre rakni. De lehet, hogy előtte kicsit megrendülünk. Azt hiszem, hogy nem volt még Istennel találkozása annak, aki ezen nem ment át. Az még nem tudja, hogy kicsoda az Isten. Az Istennek a szentsége az először is jelenti tehát azt, hogy ő nem teremtmény. Ő a teremtmények fölött áll, egy önálló más. Teológiában voltak, akik így nevezték a más Isten. Ő más, mint mi. De a szentség szónak van egy másik jelentése is, testvérek. Ez pedig, ahogy említettem az elején, jelenti az Istennek az abszolút erkölcsi tisztaságát. Azt tudnélik, hogy ő semmiféle vétket, bűnt nem hordoz a lényében. Semmit, testvérek. Azt mondja egy másik kifejezéssel János apostol, hogy Istenben Isten világosság, és nincs ő benne semmi sötétség. Ő abszolút és csak jó és igaz. Isten így létezik, ebben az erkölcsi minőségben, ebben a makulátlanságban létezik, a maga természet felettiségében. Értitek? A természet feletti Isten egyúttal erkölcsileg makulátlan, tiszta, jó, igaz. Na most, hogy hat ez az emberre? Hat az is, amikor azt megértem, hogy van Isten, aki nem teremtmény, nem áll egy csíkon velem, hanem fölöttem áll. Ez is hat reánk. Hogy mondtam, hogy megijedünk, félünk, rettegünk tőle. És ránk szakad a magunk kicsiségének a tudata. És hogy hat ránk, amikor megértjük, hogy ez a valaki erkölcsileg tökéletes. Úgy hat ránk, testvérek, mint Ézsaiás prófétára. Úgy hat reánk. Mit csinál Ézsaiás, amikor a Szent Isten neki a maga természet fölöttiségében és erkölcsi makulátlanságában megjelenik? Akkor, testvérek, először is megnémul. Ott a szeráfok Istent magasztalják, ott kiáltanak egymásnak, és ott magasztalják Istent, szent, 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 a seregek ura teljes, de Ézsaiás nem kapcsolódik ebbe bele, nem tud belekapcsolódni az Isten magasztalásába, megnémul a menny küszöbén, megnémul, mert hirtelen rászakad, hogy nem csak az, hogy ő mennyire idegen ott, hanem az, hogy mennyire bűnös ő. És miközben megnémul, testvérek, aközben a következő szava, amikor megszólal, felkiált, feljajdul, azt mondja, jaj nekem, testvérek. Nagyon, nagyon, nagyon fontos ez a kifejezés. Egy híres teológus mutat rá arra, hogy a zsidóknál a proféták, amikor valami pozitív dolgot mondtak a népnek, akkor mindig azzal kezdték, boldogok. Jézus is, ahogy mondja a hegyi beszédben, boldogok azok, akik. Valami pozitív dolgot mond egy prófét, amikor így kezdi a mondani valóját, de van, amikor a próféta nagyon negatív dolgot mond, amikor tulajdonképpen átkot mond, azt meg mindig úgy kezdi, hogy jaj. Jézus is mondja ezt egyébként a farizeusoknak, amikor mondja az ítéletes beszédeit ellenük. Jaj nektek, jaj azoknak, akik. És itt, amikor Ézsaiás próféta jajt kiált, akkor nem másoknak mondja, hanem magának mondja. Magának hirdet átkot. Átkozott vagyok, méltó a kárhozatra, jaj, nekem ezt jelenti ezt, testvérek. Nem csak egy olyan feljajdulás, hogy jaj, megszúrtam a kezem egy kis tüskécskével, vagy mit tudom én, elvágtam az ujjamat a pengével. Nem. Ez itt, jaj, nekem azt jelenti, hogy átkozott vagyok, méltó a kárhozatra. Nyomorult, elveszett ember vagyok, jaj, nekem. És nem csak ezt mondja, hanem még hozzáteszi, elvesztem. Ez a héber szó azt jelenti, hogy darabokra esni, széthullani. Ma úgy mondják, dezintegrálódni, széthullani. Különben Ézsaiás egy rendkívül előkelő ember volt, egy művelt ember volt. Egy jómódú ember is volt. Egy herceg volt tulajdonképpen Izraelbe. De most az Isten színe előtt széthullott ez az ember, szétesett, ahogy mi is mondjuk ezt a kifejezést, szétesett az Isten előtt. Elvesztem, végem van. És miért? Azt mondja, azért, mert tisztátalan ajkú vagyok. Tisztátalan ajkú vagyok, és amikor itt Ézsaiás próféta ezt mondja, hogy ő tisztátalan ajkú, akkor nem a szájának a tisztátalanságára utal, hanem a szívének a tisztátalanságára, mert ő is tudja, hogy a szívnek a teljességéből szól a száj. És amikor ő ezt mondja, hogy a szám tisztátalan, akkor azt jelenti, a szívem tisztátalan, a szívem mocskos. És nincs mentsége, földre rogy, minden ízébe reszket, mert lelepleződött az ő lényének a valódi jellemvonása, az igazi lényege, az Isten szentségének a fényébe kiderült. Nem csak teremtmény, hanem bűnös teremtmény. És Ézsaiás testvérek ebben a pillanatban meg se próbálja a bűneit mondjuk igazolgatni, ugye? Nem olvassuk, hogy itten hozzáfogna ő, hogy tehát az én szám azért tisztátalan, mert, és akkor magyarázom, nem fog hozzá ahhoz, hogy letagadja azt, hogy a szája és a szíve tisztátalan és mocskos. Nem mondja, hogy dehogy is, hát nem olyan vagyok, amilyennek most itt érzem magamat. Nem, hát én tiszta vagyok. Nem hasonlítgatja magát ott senkihez, hogy de mégis tisztább vagyok, mint a szomszéd, meg a nem tudom én kicsoda, meg még a népemnél is tisztább vagyok. Nem. És nem fog hozzá ahhoz, hogy erényé minősítse a bűneit, testvérek. És nem fog hozzá ahhoz, hogy büszkélkedjen a bűneivel, az Isten előtt, eszébe se jutnak ezek, testvérek, ahogy Péternek se jutott eszébe ott Jézus előtt a csónakjába, hanem csak annyit mondott, hogy távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Nem csak teremtmény, nem csak ember, hanem bűnös ember vagyok. Menj innen, mert megölsz engem. És itt döbbenetes ez, testvéreim, hogy az ember, amikor ez így szembesül az élő Istennel, akkor nem csak, hogy leleplezi őt az Isten szentsége, mint hogy egy nagy reflektor belevilágítana a lelkébe, és lemesztelenítené, lecsupaszítaná, hanem az ember, testvérek, akkor egyszerűen ezt fenyegetésként éli meg, halálos fenyegetésként éli meg, értitek? Halálos veszélyt jelent a Szent Isten a szentségtelen emberre, a tisztátalan emberre. Ezért mondja Ézsaiás, hogy jaj, nekem elvesztem, mert fenyeget engem ez a szentség, megöl, a pokolra juttat. Ezért mondta Mózes annak idején, hogy a mi Istenünk megemésztő tűz. Nem csak, hogy tűz, ami világít, hanem megemésztő, pusztító tűz. Ezért írja a zsidókhoz írt levél írója és a 12. részben ugyanezt. Isten világít, de emészti azt, akire rávilágít, amennyiben az nem olyan, mint ő. Az Isten előtt nem lehet megállni, testvérek. A Szent Isten előtt nem lehet megállni. Olvassuk a Sámuel könyvének az első részében, Bét-Semesbe ment az Istennek a ládája, és ott mindenféle katasztrófa történt, egyik tragédia másikat érte, és akkor a Bét-Semes beliek azt kérdezték, megrettenve, kicsoda képes megállni a Szent Úr előtt? Kicsoda képes? Senki, mi nem? Senki nem állhat meg. Fenyegetésként élték át ő is. Testvérek, aki nem élte át ezt az Isten előtt, az még nem találkozott az Istennel. Aki találkozott az Úrral az ígében, az evangéliumban, az tudja, hogy miről beszélek. Arra már rászakadt ez a mély belső felismerés, hogy én nem csak teremtmény vagyok a teremtőm előtt, hanem egy undorító bűnös vagyok a szemében, aki semmi másra nem vagyok méltó, csak arra, hogy a pokolra vessen. És nincs mit mondanom. Nincs mit mondanom. Nem tudok ezelőtt az Isten előtt magyarázkodni, én se, értitek? Nem tudom megmagyarázni a bűneimet, hogy de azért, mert ő ilyen, meg az olyan, meg a körülménye, meg az iskola, meg a neveltetés. Nem. Nincs magyarázat. Nem tud az ember, testvérek, tagadni, hogy nem, az nem is én voltam, nem is én követtem, nem is követtem el. Nem tudjuk tagadni. Nem tudjuk erényé avanzsálni a bűneinket ezelőtt, a Szent Isten előtt. Nem tudjuk azt mondani, hogy ez annak látszik, de ez tulajdonképpen nem az. Ez egyébként a sátánnak a legnagyobb trükkje, amikor az ordinári hazugságot igazságnak állítja be az édenkertbe. És ez az indulat van az emberbe is, amikor az ordinári bűneit megpróbálja Isten előtt megmagyarázni. Ez a sátánnak az indulata. Amikor a Szent Isten előtt állunk, elnémulunk, nincs magyarázat a bűnre. Nincs szépítés, nem tudjuk erényé formálni azt, ami ganéság. És nem tudunk büszkék se lenni a bűneinkre. Ma jön itt júliusban Pride Fesztivál. Isten azt mondta valamire, az bűn. Utálatosság a szememben, mi büszkék vagyunk rá. A meleg büszkeség napja. Nem nekem van velük bajom. Majd az Isten előtt fognak számot adni, ők is ezért. Testvérek, a Szent Isten, valahogy értitek itten, hogy más irányba tereli a gondolatainkat, mint amerre a mi gondolataink egyébként kóficolgatnak. Mert a mi gondolataink arra mennek manapság, amit már beszéltem, hogy mi úgy magunkra figyelünk, és minket mindenki megsebez, minket mindenki bánt, és akkor gondoljuk, hogy mi olyan vérző lelkű emberek vagyunk, akiket hol a másik, hol a betegség, hol a halál, hol ez, hol az fenyegetés, már könnyek szöknek a szemünkbe az önsajnálattól, és gondoljuk, hogy de jó lenne valaki bekötözni a mi sebeinket, a mi lelki sebeinket, miközben lázadunk az Isten ellen, aközben siratjuk önmagunkat, és a lelki sebeinkkel foglalkozunk, és azt várjuk, hogy Isten majd odajön hozzánk, mint egy ilyen nagy terápeuta, és a sebeinket bekötözgeti. És megvigasztal, és felkarol, és melegen átkarol minket. És egy szót sejt a bűneinkről. Na nem, testvérek. Az Isten előtt nekünk nem sebeink vannak, hanem bűneink. És nekünk nem ilyen minden toleráló pszichológusra van szükségünk a mennyben, aki semmit szóvá nem tesz nekünk, hanem nekünk egy Szent Istenünk van a mennyben, aki a bűneinket vagy megoldja, azt a problémát, mint ahogy Ézsaiásnál látjuk mindjárt, vagy megbüntet miatta bennünket. Elveszít minket. Nekünk a problémáink nem a lelkisebeink. A problémáink a bűneink. Nem pszichológusra, hanem megváltóra van szükségünk, és ez óriási különbség. Mindegy, hogy melyik templomban mit magyaráznak itten az embereknek. A kérdés a Biblia mit mond? Mi nem egyezünk bele annak, abba az elméletbe, hogy itt az embereket gyógyítgatni kell, mert terápiára van szükségük. Nem. Ez a pszichologizált emberképből ered, és a pszichologizált társadalomnak az alapmeggyőződése. Csak a pszichologizált társadalom, meg a keresztény társadalom az nem az, nem ugyanaz. A keresztény az tudja, hogy én bűnös vagyok a Szent előtt, és ő engem megöl, ha meg nem tisztít. Mert figyeljétek meg, testvérek, hogy miután itt körüljártuk egy kicsit ezt a szentség fogalmát, hogy az jelenti ezt az elkülönítettséget, hogy Isten nem a teremtmények között van, hanem fölötte van. És úgy van fölötte, olyan módon van fölötte, mint aki erkölcsileg makulátlan. És amikor megjelenik, akkor nem csak az emberekkel, a teremtményével érzékelteti azt, hogy ti emberek vagytok, teremtmények vagytok, akikkel nem állunk egy szinten, hanem ráadásul még a bűnösségünkre emlékeztet minket, és fölkelti bennünk azt a rettegést, hogy nem csak a teremtő, meg én, vagy ilyen, hanem hogy ő haragszik rejám, és nekem végem van, elvesztem, és nincs semmi, amit mondhatnék. És akkor jön a harmadik pont, a szent kegyelme. Mert az írás szerint, azt olvassuk, hogy Ézsaiás, ahogy összeroskad, és nem tud mit mondani, összeomlik, és erőt vesz rajta a teljes elveszettség tudata, egyszer csak jön egy szeráf, az egyik szeráf Isten mellől, oda megy egy oltárhoz, a mennyei oltárhoz, egy fogóval parazsat vesz, és a próféta szájához érinti, és azt mondja neki, hogy a te bűnöd elfedeztetett. Vétked meg van bocsátva. Minden vétked meg van bocsátva. Valaki úgy írja, hogy egy tisztító program fut le Ézsaiás lelkén. Ez a parázs, testvérek, ez jelképít, jelképezi az Istennek a bűnbocsátó kegyelmét. Szimbólum, a kegyelem szimbóluma. Abban részesül Ézsaiás, aki összetört a Szent Isten szín előtt. Aki magát megalázza, az fölmagasztaltatik. Aki így összetörik, mint Péter ott a csónakba Jézus előtt, annak Jézus azt mondja, hogy ne félj. Van kegyelem, de testvérek, ebbe a kegyelembe máshogy nem lehet részesülni, csak így. Csak amikor az ember ki tudja szívből mondani, jaj, nekem, elvesztem, mert tisztátalan az ajkam is, de a szívem is. És nincs mentség. Akkor jön a kegyelem. Amikor az ember azt mondja, távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok, akkor jön a kegyelem. Máskor nem jön a kegyelem. Nem fog jönni a kegyelem akkor, amikor azt mondjuk, hogy bocsika, vagy még ennyit sem mondunk Istennek. Erre nem jön a kegyelem. A kegyelem, ahogy a zsidó, régebbi zsidó rabbik mondták, hol tűnik föl egy kis fény? És mondják, amikor a legnagyobb sötétben van az ember, amikor legalul van. Az ott ragyog fel, a kegyelem fénye. Ott ragyog fel, testvérek. És annyira megdöbbentő itt ebbe a képbe az, hogy az az angyal ezt az oltárt, ezt a parazsat az oltárról veszi el, a mennyei oltárról veszi el, egy fogóval viszi oda, több minden is van itten, a fogóval viszi oda ezt a parazsat, nem csak azért, mert a parazsat nem lehet megfogni valakinek, hanem azért, mert ez az angyal, ez a szeráf nem szorul rá arra a parázsra, ő nem szorul kegyelemre, ő tiszta lény. Ő neki nem neki kell hozzáérni, hanem a bűnös Ézsaiásnak kell hozzáérni a kegyelemhöz. A kegyelem őt kell, hogy megtisztítsa. De honnan jön ez a parázs? Az oltárról. És ez az oltár mit jelképez? Ez a kereszt oltárát jelképezi. Az oltára mutatták be az engesztelő áldozatot. És a kereszten mutatta be Jézus az engesztelő áldozatot, testvérek. Ő fizetett ott azért, ő adta az életét azért, hogy legyen parázs, hogy legyen kegyelem a számomra, a számotokra. Hogy legyen, ami eltörli a mi vétkeinket, és ami megsemmisíti azokat, elégeti azokat, elsöpri, semmivé teszi, füsté teszi azokat. A kegyelem az oltárról való. A Krisztus oltáráról. És akit, testvérek, ez a Krisztus oltáráról való, keresztről való kegyelem ebben a bűnös, nyomorult állapotában talál és megtisztít, ebbe az összetörtségébe, az ezt soha nem felejti el. Gondoljatok, mielőtt hozzáérintenék egy parazsot az ajkunkhoz. Hát az kellemetlen. Azt nem felejtjük el. Egyszer itt csináltunk egy tüzet az udvaron, már mondtam ezt nektek, hogy a szegény, aztán ott maradt a parázs a fűbe, és szegény kis kingácskánk, akkor még egész picike kisgyerek volt, alig totyogott, azt jött, ment az udvaron, azt szegény pont belelépett a parázsba. De már úgy nem látszott a tetején, hogy ott izzana valami, csak olyan, de még ott volt a parázs a hamu alatt. És jött, kiáltott szegénykém, hogy a tűzhomok megégette a talpát. A tűzhomok, így nevezte. És hát, mert ezt nem lehet, aztán nem tudja az ember elfelejteni. Belelép egyszer az ember a tűzhomokba, azt nem tudja elfelejteni. Ha valakit egyszer a Krisztus kegyelme megérintett, és megtisztított testvérek, az azt utána nem tudja elfelejteni. Az mindig emlékszik rá. De ahhoz, hogy ez ilyen emlékezetes legyen, ahhoz össze kell előtte törni. Összetörettetés nélkül nincs. Nincs ilyen emlékünk. Ézsaiásnak megjelenik Isten, és kiváltja benne ezt a rettenetes érzést, ezt a rettenetes meggyőződést, hogy, és felismerést, hogy ő nem csak teremtmény, hanem egy bűnös teremtmény, akit joggal veszít el Isten. És amikor ebbe összetörik, és felkiált, és feljajdul, akkor jön a szeráfa parázsral, és megvigasztalja őt. Bűnöd elfedeztetett, vétked eltöröltetett. Ismered ezt? Hát adjál hálát az Úrnak, ha ismered. És ne nyugodj addig, amíg meg nem ismered. És nem tudok ezért mit tenni, de annyit tudok tenni, hogy hirdetem neked a Szentet. Hát, ha az ő jelenlétébe megtörténik veled is, ahogy velem megtörtént. És azzal végződik itt a történet, de már nem akarok bele mélyülni, csak utalok rá, hogy miután Isten a szegény, bűnös Ézsaiást megtisztította a drága-drága kegyelemmel, ezek után föltesz egy kérdést, akkor most ki megy el, és ki lesz az én követem? Izrael népében. És akkor anélkül, hogy bárki ösztökélné, meg rugdosná Ézsaiás prófétát, Ézsaiás azt mondja, hogy itt vagyok, küldj el engemet. És Isten elküldte. És hirdette az ígét, az Isten üzenetét, ennek a Szent Istennek a Szent üzenetét Izrael népének, de hirdeti azóta is századokon keresztül, az utolsó napig fogja hirdetni, mert itt van a könyve a Bibliában. És nekünk is hirdeti az igét, testvérek, Ézsaiás próféta. És olyan csodálatos az ige, amit ő hirdet. Egyfelől az ő szolgálatában az ige hirdetés az egy eleve kilátástalan vállalkozás volt, illetve eleve reménytelen, egy eleve eredménytelen szolgálat volt. Isten itt elmondja neki a szolgálatával kapcsolatban, hogy te hirdetni fogod nekik az én igéimet, de ez csak arra lesz jó, hogy a fülüket bezárják, és a szemüket becsukják, és nem fognak nekem engedni, és nem fognak megtérni. Abban az időben Izrael népe hatalmas jólétben élt. Jólétben élt. Uzziás király akkoriban halt meg, és Uzziás király jó király volt, hosszú ideig uralkodott, még Isten félő is volt. És megáldotta Isten Izrael népét, sok jóval, és békesség volt, de ez a békesség meg a jólét, amikor összeadódik, akkor kijött az, hogy az Istentől elfordultak, és megvetették őt. Majd hirdeted nekik az ígémet, de ez csak arra lesz jó, hogy még jobban bezárják a fülüket, még jobban becsukják a szemüket, nem fognak vele törődni, és megvetnek engem, és azért, hogy ne gyógyítsa meg őket, és ne tisztítsa meg őket, mert elvégzett dolog, hogy ítélettel fogom őket sújtani. Ez lesz a te szolgálatod, ez egy eredménytelen, egy eleve reménytelen szolgálat, de mégis vállalja Ézsaiás. És testvérek, hogy így mondjam, mégis az a tapasztalat, amin átmegy, valahogy vissza is tükröződik a szavaiban, mert van neki egy rész, ahol arról beszél, hogy Isten a magasságban lakozik, de lent is, aki megalázza magát. Azzal is lakozik. És ő tudja ezt, hogy Isten igazságos és ítél, de azt is tudja, hogy aki mégis megalázza magát, azon az Úr könyörül. Magasságban és szentségben lakom, de az alázatossal is. Leszállok hozzá. Hát a szolgálatban mi sem állhatunk be, testvérek, másképp. Az Úr Jézus szolgálatában nem lehet másképp beállni, ma se. Csak úgy, hogyha a kegyelem megtisztít minket. Összetörtségünkben, amit a Szent Isten vált ki bennünk, megtisztít bennünket. Akkor alkalmassá válunk arra is, hogy utána hirdessük Isten igét, akármilyen nehéz is ez a szolgálat. Akármilyen talán eredménytelen, látványos sikerektől mentes. Hogy így mondjam, emberi mércével mérve abszolút csőd. Akkor is az Úr szolgálata. És akkor is azt fogjuk hirdetni, hogy Isten szent, de mégis olyan szent, aki leszáll, és könyörül azon, aki a porig alázza magát előtte. Majd innen folytatjuk még, mert szeretnék majd arról beszélni jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, hogy Istennek a szeretet, amiről múlt vasárnap beszéltem, és a szentsége, amiről ma beszéltem, hogy ez a kettő összetartozik. Ezt a kettőt szeretném jövő vasárnap egybe tolni, mert kell lássuk egységében ezt a kettőt. Isten szentsége a szeretete, és Isten szeretete az ő szentsége. Erről szeretnék majd még beszélni, de addig fontolgassátok a szívetekbe, hogy Isten nem csak szeret, annyira, hogy az ő fiát adta értünk, hanem ő Szent Isten is, aki leleplez bennünket, és aki fenyegetéssel ennekünk, és ha nincs oltár, ha nincs kereszt, és nincs parázs, nincs kegyelem, akkor nekünk végünk van. De van oltár és van kegyelem. Ez az egyetlen reménységünk. Bízzatok a kegyelemben, amit Krisztus szerzett nekünk. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, Istenünk, köszönjük néked, hogy egyáltalán eléd jöhetünk. Köszönjük néked, hogy bizalommal szólíthatunk meg, és megvalljuk rögtön előtted azt, hogy ez csak is fiad áldozatáért lehetséges. Tudjuk, hogy csak érte. Nincs bennünk semmi szentség. Csak bűneink vannak, és semmire nem vagyunk előtted jogosultak, csak a te ítéletedre. Köszönjük, hogy mégis megszólíthatunk Krisztusunk nevében. És ő érte, tudjuk, hogy meghallgatsz minket. Köszönjük néked, hogy belevethetjük a reménységünket most, ami áldott megváltónkba, és ő érte, adhatunk neked hálát az ígédért, amiben magadat kijelented nekünk, mint szerető, de egyúttal végtelen Szent Isten, aki nem vagy teremtmények között, aki a teremtő vagy, aki más kategória vagy, és aki abszolút mentes vagy minden tisztátalanságtól. Te vagy a jó, te vagy a szent. Te vagy az igaz, abszolút makulátlan erkölcsileg. Köszönjük te néked azt, hogy te dicsőíted meg magunkat, magadat előttünk az ígédben. Még te hajolsz le hozzánk. Köszönjük néked azt, hogy bemutatkozol nekünk, hogy föltárod előttünk a te lényedet, hogy ne legyenek rólad rossz elképzeléseink, hamis illúzióink, amik beteggé teszik a lelkünket, beteggé teszik az életünket, amik ráadásul még a pokolra is juttatnak minket. Köszönjük néked, hogy azt akarod, hogy igazán ismerjünk meg. És köszönjük, hogyha eljuttattál, és kérünk is, hogy juttass el oda, ahova Ézsaiást eljuttattad annak idején, hogy fel tudjunk kiáltani, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok. És a seregek urát látták szemeim. És nem láthat téged ember úgy, hogy életbe maradjon. Urunk, köszönjük, hogy mégiscsak van kegyelem. Köszönjük, hogy mégis van az a megtisztító irgalom, az a parázs, amit Jézus Krisztusunk szerzett nekünk. Köszönjük Jézusunk, hogy te bemutattad azon az oltáron ott az áldozatot, a Golgota oltárán. Köszönjük néked a keresztedet újra meg újra. Valljuk és hisszük, és hinni akarjuk, hogy csak ezért irgalmat nyertünk. Kérünk, segíts elhinni ezt újra és újra, vagy éppen először, segíts megragadni, segíts elfogadni, hogy bűnöd elfedeztetett, hamisságod megbocsátatott. Köszönjük néked a kegyelem jó hírét, köszönjük az irgalom örömüzenetét. Kérünk téged, Urunk, hogy segíts bennünket, vállalni tudjuk a küldetésünket, a szolgálatunkat, akármi is legyen az, és tudjuk ezt a veled való közösségben teljesíteni is, ahogy Ézsaiás is tette. Kérünk, légy velünk így a mai napon is, a hátralevő órákban is, és életünk minden idejében. Segíts, hogy egész életünkben a te igédet tudjuk hirdetni, mint általad megszentelt, általad megtisztított ember. Segíts, hogy hadd legyünk az örömhírnek a továbbadói, az átadói, de hadd legyünk a te szentségednek is hírnökei. Köszönjük néked, hogy ma is így lehettünk együtt. Kérünk, hordozzál bennünket, minnyájunkat gondviselő szeretettel. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek! Kedves testvéreim, hirdetem a következőket. Hirdetem, hogy ma délután 16 órakor lesz itt a mi gyülekezetünkben a szegedi református gyülekezetek találkozója, és ezen belül szeretnénk megünnepelni a 90 éves születésnapunkat azzal, hogy hálát adunk a mi szent Istenünknek. Tehát ma délután 16 órakor szeretettel várunk és hívunk mindenkit. Ha valaki tud egy kis süteményt hozni a szeretett vendégségre, akkor azt tegye meg ezt. Hirdetem azt, hogy június 2-án délután 16 órakor esküvő volt a gyülekezetünkben. Isten áldását kérték házasságukra a Kanadában élő Misinszki Zsolt és Kispéter Anita. Isten áldja meg az ő életüket, házasságukat, munkájukat. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a szokásos időben megtartjuk az alkalmakat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. És még egy hirdetni való a gyerektáborral kapcsolatban, a jégkorszak tábor második részlet befizetése esedékessé vált, akiket ez illet, azokat kéri feleségem, hogy keressék meg és rendezzék ezt a költséget. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.